Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A minap bemutatták a klíma és természetvédelmi akciótervet, amely 8 lépésben, illetve pontban foglalja össze, hogyan érhető el, hogy 2050-ig Magyarország klímasemleges állam legyen. Mielőtt a részletekről beszélnénk, mi szükséges ahhoz, hogy az akcióterv megvalósulhasson?
Én azt gondolom, hogy a kormány sok tervet és stratégiát fogadott el az elmúlt időszakban, amelyik a klímavédelem és az energiapolitika terén meghatározó, hiszen elfogadta az év elején a klíma és energiastratégiát, elfogadta azt a jelentést, amelyik bemutatja azt, hogy Magyarország hogyan tud alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, egyáltalán mennyire érint bennünket a klímaváltozás, és mi a jellemző itt a Kárpát-medencében, mik a sajátosságok. Elfogadta azt az energetika és klímavédelmi tervet, amely minden Európai Uniós tagállamban elkészül, így nálunk is, és elfogadta azokat az alapokat is, amelyek a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában a koncepciójához kapcsolódnak. Ezt még a következő egy évben fogjuk véglegesíteni, és ez tartalmazza azt a pontos menetrendet, hogy egyébként 2050-re hogyan tud Magyarország karbonsemleges országá válni a teljes európai régióhoz hasonlóan. És ezt követően született meg az a klíma és természetvédelmi akcióterv, amelyik 8 pontban foglalja össze mind a klímaváltozás elleni küzdelem, mind a klímaadaptáció, mind pedig a természetvédelem területén azokat a fontos intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy az egész társadalom számára bemutathatóak és érthetőek legyenek.
Hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az akciótervek, illetve stratégiák, ugye energia, klíma, zöld stratégia?
Alapvetően, hogyha megnézzük, akkor ezek a stratégiai dokumentumok, ezek sok száz, sőt sok ezer oldalas dokumentumok, amelyek komoly szakmai tervként kerültek az asztalra, és amelyekkel a kormány nagyon hosszú előkészítő munka után foglalkozott, hiszen egy ilyen dokumentum csomagnak az előállítása, összeállítása, az bizony nem hogy hetekig, hanem hosszú hónapokig, vagy akár évig is tartó feladat. Nagyon szorosan kell együttműködniük benne a különböző tárcáknak, nagyon szorosan kell együttműködni benne a különböző szakembereknek, és ráadásul számos külső szakértő és tudományos ismeretekkel rendelkezik kollégának a bevonása is szükséges.
És ez tulajdonképpen ezek a dokumentumok kiegészítik egymást? Akár egy dokumentumba is bele lehetett volna írni, csak ahogy mondja, sok száz, sok ezer oldal, akkor sok tízezer oldal lenne, amit nem feltétlenül tudna egy halandó átlapozni, átolvasni.
Igen, ezeknek a dokumentumoknak azért nem az oldalszáma, bár az is nagyon sok, és nem a darabszáma az izgalmas, hanem az, amit tartalmaz. Az a fontos, ami ezekben a dokumentumokban szerepel, hogy ez egy reális és alapvetően megvalósítható stratégiai terv, vagy tervek arra, hogy hogyan lehet Magyarországon az energiaellátást egyrészt biztonságossá tenni, másrészt az energiafüggetlenségünket növelni, harmadrészt a megújuló energiákat és a karbonmentes energiáknak az arányát azt növelni. Erről szól számtalan vita egyébként, ami zajlik közben a közéletben is, hiszen az atomenergia kapcsán itt azért komoly vita van, nekünk itt határozott álláspontunk és határozott véleményünk az, hogy atomenergia nélkül nincsen igazából energiaszuverenitás, és nincsen ráadásul energiabiztonság, és ami ennél is talán még fontosabb és még akutabb kérdés, hogy nem elképzelhető a karbonsemleges energiaellátás atomenergia nélkül. És ezeket a dokumentumok, ezeket a konkrét terveket, konkrét intézkedéseket fordítják le arra, hogy mit kell tennünk pontosan, milyen cselekvésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a célokat 2030-ig a kibocsátási céljainkat 2050-ig, szintén a karbonsemlegességnek az elérését, ugye 2030-ig azt vállaljuk, hogy az energia ellátásunk az 90%-ban karbonsemleges módon történik majd. Ezeket, ez a szükséges intézkedéseket és lépéseket tartalmazza ezek a stratégiák és tervek. És ezt egészíti ki, és mutatja be a klíma és természetvédelmi akcióterv, amelyik jól mutatja a kormány elkötelezettségét az érdekében, hogy hogyan és miként gondolkozunk mi a klímaváltozás elleni fellépésről és a teremtett környezetünk, a teremtett világunknak a megóvásáról.
Mielőtt belemennénk a 8 pontba, illetve a részletekbe, ugye van egy uniós Green Deal, zöld megállapodás. Mikor készülhet ezzel, és mekkora beleszólásuk van a tagországoknak? Mert hogy ugye ez is hatással lehet a hazai folyamatokra.
Igen, itt az Európai Unió nagyon ambiciózus célokat tűzött ki, és ez egyébként helyes is, hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy 2050-re karbonsemleges régióvá kell válnia az Európai Uniónak, és így minden tagországának, Magyarországnak is. Ami az izgalmas kérdés itt, hogy zajlik az a vita az Európai Uniós szintéren, hogy mégis ennek az elérését, ennek a közös célnak az elérését, ami Európa egyik legnagyobb projektje most. Azt miként és hogyan lehet elérni? És hogy ha tudjuk az utat, akkor ennek a költségeit azt kifizesse. És ebben a magyar kormánynak megint csak határozott álláspontja van. Mi azt gondoljuk, hogy itt 4 feltételt mindenképpen érdemes megemlíteni. Egyrészt a klímaváltozással kapcsolatos költségeket, a klímaadaptációhoz kapcsolódó költségeket elsősorban azoknak kell fizetniük, akik a legnagyobb klímarombolók. Azoknak az országoknak, azoknak a cégeknek, akik a legtöbbet ártottak a közös klímánknak, és akik miatt vagyunk elsősorban most abban a helyzetben, amilyen helyzetben vagyunk. Másrészt semmiképpen nem tartjuk elképzelhetőnek azt, hogy a klímaváltozással kapcsolatos költségeket, a klímaadaptációhoz kapcsolódó pénzeket, azokat a magyar emberekkel akarják megfizettetni, és ezért akár a rezsiköltségek, akár egyébként az élelmiszer árak, azok emelkedjenek. Azt gondoljuk, hogy nem lehet ezt hagyni, és nem szabad ezt eltűrnünk, tehát itt is van egy erős állításunk, és egy erős vitánk sok más szereplővel.
Bocsánat, harmadrészt tulajdonképpen ugye mondta, hogy reális és megvalósítható igen. terveket készítettek. Ez azt is jelenti, hogy nem okozná ez akár az élelmiszerárak, akár a mindennapos megélhetés költségeinek jelentős drasztikus emelkedését, hogyha a kormány végigmegy ezen akciótervek, illetve különböző stratégiák mentén az úton.
Ez így van, és ugye előbb az Európai Uniós szintéről kezdtünk el beszélgetni, ahol ez a két alapállítás ez nagyon fontos, és ehhez ragaszkodunk. Itt ebben komoly vitáink vannak. A harmadrészt is azért erről se feledkezzünk el, hiszen pont az elmúlt napok eseményei azok is rávilágítanak ennek a kérdésnek a fontosságára, és amikor a Green Deal-ről kérdezett, akkor azt gondolom itt is fontos ezt hangsúlyoznunk, hogy azért Magyarország ahhoz is ragaszkodik, hogy a régiónknak, nem csak Magyarországnak, hanem egyébként Közép-Európának járó forrásokat, nevezzük ezeket kohéziós forrásokat, ne ezeket akarják átcsatornázni a klímavédelmi célokra, hanem kiegészítő pénzről beszéljünk. És negyedrészt pedig a technológia semlegességet hangsúlyozzuk, azaz azt, hogy ismerje el Európa, ismerje föl és ismerje el Európa, hogy atomenergia nélkül nem elérhető a klímasemleges gazdaság. Amit különösen fontos hangsúlyozni itt a költségek kapcsán, hogy itt mi ténylegesen azt gondoljuk, hogy nem engedhetünk abból, azokból az alapállásokból, amiket korábban elmondtam, hiszen vannak fontos társadalompolitikai céljaink. A szegénységnek a felszámolása, a demográfiai intézkedéseknek a további finanszírozása, a gazdaság versenyképességének a folyamatos erősítése, tehát nem lehet, hogy az ezekre szánt pénzeket is átcsoportosítsuk a kohéziós források a klímavédelmi célokra. Ezért gondoljuk azt, hogy egy ambiciózus költségvetésre van szükség Európában, amelyik az összes előttünk álló célra képes választ adni, mind a klímavédelemre, mind pedig az egyéb céljainkra.
Egyébként számításaik szerint az uniós költségvetésben mekkora pénzt, mekkora forrás mennyiséget kellene elkülöníteni, akár a következő 7 éves költségvetésben, akár később, hogy nem csak Magyarországon, de a 27-ek területén megvalósulhassanak azok a célok, amelyeket ön is említett, az Európai Unió 2050-re klímasemleges közösséget szeretne.
Én nem venném magamnak a bátorságot azt, hogy, hogy más európai országok esetében ezeket a számításokat elvégezzük, hiszen ez egy nagyon komoly számításokat igényel. 2050 azért elég messze van. Az azt jelenti, hogy 30 évre előre kell számolnunk, és csak hogy értsék ennek a nehézségét, nem teljesen egyértelmű, és nem egyszerű számszerűsíteni a technológia költségeit 30 éves távlatban. Nem lehet olyan könnyen megbecsülni a nyersanyag költségeket, és nagyon sok mindent nagyon nehéz becsülni ezen az időtávon. De mégis mi igyekeztünk a szakemberek bevonásával két különböző modell segítségével is megbecsülni, hogy pontosan ez mibe kerülhet Magyarország esetében. Ez is egy nagy feladat. És azt látjuk, hogy ez nagyjából 50 ezer milliárd forintnyi beruházást igényel, amihez természetesen mind a magyar költségvetésnek, mind az Európai Uniós költségvetésnek, és mind pedig a magánbefektetőknek is hozzá kell járulniuk. Az látszódik, hogy ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, ahhoz azért az Európai Uniónak egy erőteljes költségvetési hozzájárulása az mindenképpen szükséges. Ezt várjuk tőlük, ezt várjuk Európától, már csak azért is, mert hogyha megnézzük egyébként, hogy az Európai Unión belül pontosan hogyan is alakulnak a széndioxid kibocsátások, akkor egy 18-as statisztikát tudok mondani. Akkor 18-ban még az Egyesült Királyság az Európai Unió része volt, és akkor azt látjuk, hogy a kibocsátás 43,5%-áért a három legnagyobb szennyező felel, Németország, az Egyesült Királyság és Olaszország, és a volt szocialista országok az EU kibocsátásának csak az ötödéért felelnek, és annak az ötödnek is a kétharmadáért Lengyelország, Csehország és Románia együttesen okozza, és a magyar kibocsátás, az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás az csupán 5,4 tonna, ami az EU teljes kibocsátásának az 1,4%-a. Tehát látszódik azt, hogy elsősorban itt nem magyar problémáról van szó, ha itt közösen akarunk lépni, arra a közös források is szükségesek.
És akkor nézzük a lépéseket sorban. Az akcióterv első pontja szerint július 1-től létrehozzák a hulladékgazdálkodási hatóságot. Évente mennyi illegális hulladék kerül ki a természetbe? Miből áll ez, és mi most a sorsa?
Ja, alapvetően azt látjuk, hogy nagyjából 1000, vagy akár 1000-nél is több olyan hely van az országban, ahova az illegális hulladékot rendszeresen leteszik, és ott újra termelődik, amikor ezt felszámoljuk. Azt hiszem, hogy ez sok. Egy is sok lenne természetesen, de ha 1000 fölött van, az kifejezetten soknak számít, főleg akkor, hogyha ha mindannyian, akik ebben az országban élünk, azok azt gondolom, hogy ugyanazt akarjuk, hogy Magyarország egy tiszta, egy rendezett, egy szép országképét mutass, egy olyan országét, amiben jó élni, és ahova jó vendégeket fogadni. És ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, ahhoz szigorú és határozott fellépésre van szükség. Ezért döntött a kormány úgy, hogy bár nem szokásunk új hatóságok felállításáról dönteni, az elmúlt években pont jelentősen csökkentettük a hatóságoknak a számát, hiszen igyekeztünk a bürokráciából minél többet leépíteni, de itt most mégis arra van szükség, hogy szigorú fellépéshez egy jelentős háttérintézmény is rendelkezésre álljon, és ezért döntött úgy a kormány, hogy még a tavasszal, pontosabban július elsőjével, tavasszal előkészítés, július elsőjével pedig felállítja a hulladék gazdálkodási hatóságot, aminek a feladata az lesz, hogy az illegális szemétlerakatokat megszüntesse, és az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye. Mert itt bizony többes felelősség jelenik meg. Magától értetődően az első számú felelős, aki leteszi oda a szemetet. Az már most is egyébként a BTK és a szabálysértési törvény alapján attól függ, hogy az most pontosan micsoda bűncselekménynek vagy szabálysértésnek számít, de meg kell azt nézni, hogy ennek a szigorítása szükséges-e, mert azt látjuk, hogy azért nagy számban kerül mégis csak ki illegális hulladék.
Vagyis akkor a hatóság létrehozása mellett azt is megnézik, hogy törvényszigorításra is szükség van-e?
Így van. Azt gondoljuk, hogy végig kell azt nézni, és végig kell azt gondolni, alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet, ami most van, az megszűnjön. És itt bizony első számú felelőssége annak van, aki leteszi az illegális hulladékot, velük szemben a teljes szigorral szeretnénk föllépni. Másrészt pedig van felelőssége természetesen az ingatlan használójának, az ingatlan tulajdonosának, ahova az a szemét lekerül, és van felelőssége az önkormányzatoknak is, a településeknek is. Azt gondoljuk, hogy mindenkinek meg kell találni a rendszerben a helyét a felelősség kapcsán, és utána pedig egy olyan rendszert kell működtetnünk a hulladékgazdálkodási hatóságnak a segítségével, amelyik hosszú távon is biztosítja, hogy az egyszer felszámolt illegális szemétlelakatok ne termelődjenek újra.
Mit lehet tudni már ebben a pillanatban az új hatóságról? Ugye mondta, hogy tavasszal, vagyis a következő hónapokban, hetekben dolgozzák ki a részleteket. Kikből áll majd, hányan lehetnek, milyen jogköreik, eszközeik lesznek? Ezek már körvonalazódnak?
Ezek jelenleg előkészítés alatt vannak, és pontosan azon dolgozunk itt most a következő hetekben, hónapokban, hogy egy olyan szabályozás jöjjön létre, amelyik minden szempontnak megfelel. Azt tudom mondani, hogy a hatóság meg fogja kapni az összes szükséges jogkört, és az összes szükséges eszközt, mind infrastruktúrálisan, mind technológiailag, mind hatáskör szempontjából, és az ehhez szükséges pénzügyi hátteret is, hogy a tevékenységét azt eredményesen tudja végezni.
A második pont, vagy az egyik fontos pont, ami biztos, hogy úgy szintén mindenkit érint, hogy 2021-től betiltják az egyszer használatos műanyagokat. Ez évente mennyi műanyag megtakarítását jelenti, és milyen alternatívák vannak?
Igen, itt azt látjuk, hogy már egyébként csökken szerencsére részben az emberi tudatosság, részben pedig az alternatív megoldások térnyerésével az egyszer használatos műanyagoknak a használata. Néhány év alatt nagyjából a felére csökkent egyébként például a műanyag zacskóknak, az egyszer használatos műanyag zacskóknak a használata. Azonban ez a csökkenésnek a sebessége, ez nem elég gyors. Ezért aztán egy határozott intézkedést hozunk, és január 1-től teljes mértékben betiltjuk azokat az egyszer használatos műanyag eszközöket, amik azért még a napi valóságban velünk vannak. Ezek a műanyag zacskók, a kávé keverő kis pálcikák, vagy a kávés poharak is lehetnek, és van még jó pár olyan eszköz, amivel nap mint nap találkozunk. Azt gondoljuk, hogy ha felelősen akarunk eljárni, akkor itt bizony drasztikus intézkedésre van szükség. Azok az alternatív csomagolóanyagok, azok az alternatív eszközök, amikkel ezek kiválthatóak, azok már rendelkezésre állnak, és most a jogszabály erejénél fogva kell lépnünk egyet, annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és ez azt hiszem egyébként sok mindenre kifoghatni arra is, hogy hogyan néz ki a környezetünk, hiszen azért nagyon sokszor találkozunk azzal az utcán is, a mindennapjainkban is, hogy ott vannak ezek az egyszer használatos műanyagok eldobva. És ha ezek nem lesznek, akkor abban bízunk, hogy ezeket senki nem akarja majd eldobni, ezért aztán ennek van egy ilyen rendezettségi célja is. A rendezettség képét szeretnénk mutatni. Erről szólt, hogy az első intézkedési pont is, ez is hozzájárul ahhoz. Másrészt pedig az egyszer használatos műanyagnak a környezeti lábnyoma az elképzelhetetlenül nagy. Benne van a nevében, hogy egyszer használatos. Éppen ezért itt lépnünk kell, és lépni is fogunk.
Vagyis akkor a szívószálak, ahogy említettem, műanyagpalackok, akár a gyümölcsös pultnál levehető zacskók, És akár az üdítős palackok is ebbe a körbe kerülnének?
Ugye az üdítős palackok és üveg és műanyag palackok, fémdobozoknak pedig a visszaváltásátnak a rendszerét akarjuk kialakítani. Azt a rendszert, ami érdekelté teszi az embereket, hogy ezeket visszaváltsák, és ugye ennek, utána ennek az újra felhasználása megtörténhessen. Ugye itt ezeknek az eszközöknek részben az újra felhasználásával újra értéket lehet állítani. Van egy fogalom, ez a körforgásos gazdaságnak a fogalma. Vissza lehet vezetni a gazdaságba, értékláncokba lehet bevinni, és alapvetően újra föl lehet használni ezeket az eszközöket. Amiket pedig nem lehet felhasználni, ott pedig energiává lehet alakítani. Tehát a másik intézkedés, ami viszont fontos, hogy a hulladék égetésnek meglegyen a megfelelő infrastruktúrája, hogy ami alapvetően már nem használható föl újra, ott pedig abból hőenergiát tudjunk előállítani, és ezáltal is visszavezessük a gazdaságba, és rámutassunk arra, hogy ez a hulladék, ez tulajdonképpen érték.
És a visszaváltást hogy lehet ösztönözni? Újra tömeges lesz, vagy lehet akár a betétdíj, az újra tölthető üveg, és ezzel együtt mondjuk csökkenhet a műanyag palackokba töltött üdítők és más italok aránya is?
Egyeztetünk itt a különböző szakmai szervezetekkel és az iparági szereplőkkel, és azt gondolom, hogy Magyarországon is volt, amikor működött ennek a rendszere, a világon sok helyen működik ennek a bevált és jó gyakorlata. Ezeknek az erősítését kell nekünk itthon Magyarországon elvégeznünk, és akkor igazából nem lesz gond. Alapvetően 2025 előtt szeretnénk elérni, hogy a műanyag palackok mellett az üvegek és a fémdobozok gyűjtési aránya is 70% felett legyen, és 28-ra pedig a műanyag palackok esetében pedig a 90%-os arányt is el szeretnénk érni.
Ennek a hatása érződhet-e az árakba? Mert ugye korábban mondták, azt lehetett azt hallani, hogy az üveg, palack tisztítása, visszagyűjtése, szállítása a cégeknek többe kerül, mint hogyha egy egyszer használatos műanyag flakonba töltik ugyanazt be. Érezhető lehet ennek a hatása, vagy ki lehet dolgozni egy olyan rendszert, ahol gyakorlatilag a termék árára ez nincs feltétlenül jelentős hatással?
Én azt gondolom, hogyha egyébként értéket állítunk elő abból, ami korábban hulladék volt, akkor az nem növeli, hanem csökkenti az árakat.
A hazai újrahasznosítási kapacitás elegendő-e az általunk előállított hulladék arányában, illetve ha nem, akkor mekkora plusz kapacitásra lesz szükség, akár a műanyag, akár a fémdobozok újrahasznosításában idehaza?
Ezeket folyamatosan vizsgálni és monitorozni kell, hiszen itt azért olyan infrastruktúráról van szó, aminek a kialakítása az jelentős költséger. Magyarországon egyébként nem állunk rosszul ezzel az infrastruktúrával, de azt is látjuk, hogy a következő időszak fejlesztési forrásaiból, ha kell, akkor tudunk erre támogatásokat biztosítani az ipari szereplőknek, részben arra, hogy a technológiájukat modernizálják, részben pedig arra, hogy új kapacitásokat hozzanak létre.
Innen folytatjuk, az aréna mai vendége Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes. A hírek után tehát visszatérünk.